És újra itt vagyunk dr. Máriással.
Az mennyiben befolyásolja a te zeneiségedet, hogy a Délvidékről származol és honnan jössz? Zeneiség, viselkedés, kulturális identitás?
Ezt nehéz megmondani, de biztos, hogy hatott rám. Nyilván a családon belül mi egy magyar nemzetiségű család vagyunk, tehát nyilván egyfajta kultúra és értékrend működött. Édesapám orvos volt, kórházigazgató, édesanyám meg nyelvész és komoly zenei szerkesztő, tehát nyilván ott alapvetően egy többnyire konzervatív európer vagy magyar értékrend működött, és hát a környezetünkben pedig tombolt iszonyú energiával ez a balkáni erő, amely hát megmutatkozott a zene minden formájában, a hétköznapi kommunikációban, mindenhol. És hát mondjuk úgy, hogy talán az ember először elkezdett től bizonyos értelemben védekezni, vagy távolságot tartani, vagy megkülönböztetni magát ehhez képest, utána pedig elkezd érdeklődni iránta. Én például a Belgrádi Zeneakadémián tanultam etnomuzikológiát az élet egy vicces fordulatának köszönhetően, amelyik hát az egyik legnagyobb reveláció lett az életemben, mert hát egy olyan zenei és kulturális etnográfiai és így tovább területet ismertem meg, amelyiknek a létezéséről nem is tudtam. De tehát meg hát tulajdonképpen ez a habitus, amelybe végül is vajdasági magyarként kényszerültem, ez az embert arra kényszeríti, vagy hogy elkerülje ezt a mondjuk úgy hanghordozást, vagy vérmérsékletet, vagy bizonyos értelemben átveszi, hogy megvédje magát, és én úgy gondolom, hogy ez az utóbbi tulajdonképpen nyomon követhető, vagy észrevehető az én kommunikációmban, legyen az bármelyik művészeti forma, vagy akár a hétköznapiakban is.
A festészetben is provokálsz? Nyilván ez egy költői kérdés, mert tudjuk, hogy igen. Mi a közös a zenei és a képzőművészeti nyelvedben, ha van ilyen?
Egész biztosan sok minden hasonlóság van, mert egy tőről fakadnak ezek a dolgok. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen kontextusban és hol tudnak megjelenni ezek az alkotások. Tehát én a képzőművészeti tevékenységemből származó népszerűséget egészen banális módon egy Facebook nevű közösségi platformnak köszönhetem, hogyha az nem volna, az emberek nem látnák a képeimet, a hivatalos kiállító helyek azok elzárkóznak az én műveim bemutatásától, kisebb galériákban évente egy-két kiállítás kerül megrendezésre, tehát abszurd módon, hogyha ez nem volna, akkor az én egyébként elég intenzív tevékenységem, alkotói tevékenységem nem volna nyomon követhető. Hasonló a probléma a zenével is, a zene az egy sok piacilag befolyásoltabb tevékenység, hogy hol lehet fellépni, hol lehet felvételt készíteni, egy felvételt, hogy hol hajlandóak lehozni, milyen körülmények között, milyen rádióállomások, hol tud elérni a közönségét a zenész. És ebben az esetben nyilván a zenekarnak a múltja, a jelene, a generációs mondjuk úgy, hogy szimpátiái is sokat, nagy mértékben kihatnak arra, hogy hány ember megy ma el egy tudósok koncertre, vagy hányan hallgatják meg az új
hány
dalokat.
Ember megy el?
Hát változó, tehát az A38-on szoktunk fellépni 3-4-500 ember előtt, adunk koncerteket.
A szép, szerintem.
Hát szerintem is szép, tehát itt arról van szó, hogy ez egy az élete 37. vagy tevékenysége 37. évébe lépett formáció, úgyhogy ez már önmagában egy biológiai csoda, hogy még létezik, de a viccet félretéve, tehát a ennyi év alatt nyilván nagyon sokszor kicserélődött a zenekart pártoló, vagy a zenekar iránt érdeklődő közönség, és egy nagyon versengő, vagy hát nagyon sok szereplős a kísérleti zenei tradíciókkal talán kevésbé rendelkező társaságban, vagy piacon, vagy társadalomban nehezebb szerepből indul egy ilyen zenekar, amelyiknek nyilván voltak szerencsésebb és kevésbé szerencsés periódusai, amelyekben vagy veszített közönséget, vagy valamennyi újat tudott szerezni, de továbbra is vannak fesztivál meghívásaink, ahol nagy számú ember előtt tudunk fellépni, és ahol általában megelégedettek a fellépésünkkel.
Én kettő olyan alkalmat tudnék említeni, amikor az én életemben, illetve az én emlékeim szerint, amikor a tudósok mainstream, mikor bekerült a mainstream köztudatba, az egyik az, amikor a 90-es években volt, amikor az Apakocsit hajt nevezetű klasszikus, az tényleg klasszikus lett. Én Karcagról származom, Zalföld, és hát akkor minden gimis osztálytársam azt fújta, hogy Apakocsit hajt, mert valami szilveszteri műsorban előkerült. A másik pedig a Dávid Ibolya For President című, szintén örökbecsű klasszikus.
Igen, tulajdonképpen itt is nagy szerencsén múlt az egész dolog, tehát a Geszti Péterék Megáll az év szilveszteri műsorába került be Lengyel Zsolt jóvoltából és rendezésében erre a számra készült klip. A Dávid Ibolyás szám is egy olyan korban jelent meg, amikor hát ez egy nagyon szokatlan dolog volt, hogy egy ilyen szám készül, akkor az Indexen megjelent egy cikk, hogy hát Dávid Ibolya nagyon aggódik, hogy most az ő titkos életéről szóló lemezen vajon mi lesz hallható, és elmondta, hogy a gyerekei hallgatják egyébként, és ismerik a Tudósok zenekart, tehát megint lett egy olyan csavar, amikor hát ahogy mondod, a mainstream-mel lehetett találkozni. Ma már sokkal letisztultabbak és könnyebben zárók ezek a csatornák, ahol hát a piaci, mondjuk úgy, hogy érdekeltség nagyon sok kockázatot úgymond, vagy lehetőséget kiszűr, vagy elzár olyan zenekarok esetében, mint amilyenek mi vagyunk, tehát itt most már inkább az van, hogy egymások számait játsszák a DJ-k, a barátaik, az ügyfeleik, és így tovább számait le. Leginkább nyilván vannak kivételek is, de hát mi problémások vagyunk még mindig az átlag, vagy még egyre inkább az átlag hallgató számára, bár hát nem is tudhatjuk, hogy ki az az átlag hallgató. Itt az öncenzúrának a különböző formáiról van szó. Lehetőleg ne legyen vele semmi probléma, ami azt jelenti, hogy lehetőleg ne szóljon semmiről az a szám, a zenéje ne okozzon zaklatottságot, tehát legyen minden vonatkozásában háttérzene. Most lehet, hogy én egy kicsit rosszindulatúan fogalmazok, de hát valahogy így látom a helyzetet, úgyhogy ebbe a háttérzene kategóriába mi nem férünk bele, és nem is szeretnék beleférni, mert én a zenét egyfajta előtér, vagy hát egyfajta, ahogy mondtam, tűzként fogom fele.